és minden tétovázás nélkül egyre szaporábban haladt az útján. Gregoire-nak sejtelme sem lett volna, hogy hová jutott, ha egy utcafordulóban futólag meg nem pillantja a vásárcsarnok vaskos, nyolcszögletű szégyen oszlopát, amelynek likacsos teteje éles, fekete ányképként vált ki egy még világos, zöldelő utcai ablak hátteréből. Néhány percre a leány is felfigyelt Gregoire-ra. Többször nyugtalanul hátra tekintett, sőt, egy ízben meg is állt. Egy péküzlet ajtaja félig nyitva volt, és Esmeralda a kiszivárgó fénynél tetőtől talpig végigmérte a férfit. De csak egyetlen pillantást vetett rá, aztán azzal a durcás ajkbigyeztéssel, amelyet Gregoire már előbb is megfigyelt rajta, rögtön tovább is indult. Ez a kis ajkmozdulat gondolkozóba ejtette Gregoire-t. A kedves kis fintorban kétségkívül volt némi csúfolódás és némi lekicsinylés. Ettől fogva a költő lehajtott fejjel számolgatta az utcaköveket, és valamivel távolabbról követte az ifjú leányt. Az egyik utcafordulóban szem elől is tévesztette. Ugyanakkor azt hallotta, hogy a leány velőt rázóan felsikolt. Meggyorsította a lépéseit. Sötétség ülte meg az utcát, egy olajba itatott kanóc fényénél azonban, amely vastartós hálóban égett a sarki Szűz Mária lábánál, Gregoire mégis meglátta, hogy a cigány leány két férfi karjában vergődik, és azok mindenáron belé akarják folytani a kiáltozást. A szegény kis kecske rémülten mekegve szegte le szarvát. Őrség! Ordított Gregoire. Ide, ide, urak! És azzal bátran előre nyomult. A leány szorongató férfiak egyike most Gregoire felé fordult. Quasimodo volt, szörnyűséges ábrázatával. Gregoire nem szaladt el, de azon túl egy lépést sem tett előre. Quasimodo azonban nekirontott, amúgy visszakézből négy lépésnyire az utca kövezetére hajította a költőt, aztán sietve eltűnt, magával hurcolva a leányt, aki úgy csüngött alá a szörny félkarján, mint valami könnyű selyemkendő. Társa követte Quasimodot, a szegény kecske pedig panaszos megegéssel rugaszkodott utánuk. Gyilkos, gyilkos! Sikoltozta a szerencsétlen cigány leány. Megálljatok! Nyomorultak! Eresszétek el azt a ribancot! Szólalt meg váratlanul dörgő hangon egy lovas, aki a szomszédos utcasarkon bukkant elő hirtelen. A királyi íjászok egyik kapitánya volt állik fegyverben, kivont karddal. A kapitány kiragadta a cigány leányt az elképett Quasimodo karjából, és keresztbe fektette a nyergén. Amikor pedig a félelmetes pupos felocsúdott meglepetéséből, és rárohant a tisztre, hogy zsákmányát visszakaparintsa, két élő pallossal a kezében 15-16 íjász tűnt fel kapitánya nyomában. A királyi gárda egyik szakasza volt, amely Robert d'Estutevis nemzetes úr, a drabantok főnökének parancsára éppen őrjáratát végezte Párizs városában. Quasimodót körülvették, lefogták, gúzsba kötötték. Ordított, tajtékzott, harapott, arcát még ocsmányabbá torzította a düh. Nem is kétséges, hogy világos nappal ennek az arcnak a puszta látása is megfutamította volna az egész szakaszt. Ám de legfélelmetesebb fegyverétől, csúnyaságától megfosztotta az éjszaka. Amíg a küzdelem folyt, Quasimodo társa eltűnt. A cigány leány kecsesen felegyenesedett a tiszt nyergében, és két kezét a fiatal férfi vállára nyugtatta. Néhány másodpercig merően nézte oly pillantással, amely elárult, hogy a kapitány megnyerő ábrázata és idejében érkezett segítsége szinte elragadtatást keltett benne. Aztán elsőnek törve meg a csendet és lágyhangját még lágyabbra váltva megszólalt, hogy hívják kegyelmedet, katona uram? Phoebus de Chateaupierre kapitánya nevem, szolgálatára. Szép kisasszonyom, felelt a tiszt, és délcegen kihúzta magát. Köszönöm, szólt a leány. És amíg Phoebus kapitány burgundi divat szerint nyesed bajuszát pödörgette, Esmeralda sebesen lesiklott a lóról, és elszaladt. Villám nem lobban el hamarabb. Hely, a teremtés itt, mondta a kapitány, miközben megszorította Quasimodo békjóit. A lotyót szívesebben tartottam volna meg. Már pedig ez így van, kapitány uram, felelt az egyik fegyveres. A csalogány elröpült, a denevér meg itt maradt. Ötödik fejezet. Újabb kellemetlenségek. Gringoire a zuhanástól kábultan feküdt a kövezeten, az utcasarki Mária szobor előtt. Lassacskán eszméletre tért. Néhány percig még valami félálomszerű édes bódulatban lebegett, amelyben Quasimodo öklének súlya egybeolvadt a cigányleány és a kecske légies képével. De ez az állapot nem tartott sokáig. Testének az a része, amely a kövezettel érintkezett, valami hideget észlelt, mégpedig meglehetősen élénken. Ez aztán egyszerűen felébresztette és hozzásegítette, hogy öntudata a felszínre bukkanjon. Vajon honnan jön ez a hideg? Kérdezte magában hirtelen. Csak ekkor vette észre, hogy valamelyest a csatornában hever, éppen a közepén. Ördög vigye a púpos küklopszát, darmogta a fogai között. Küklopszok a görög hitrege félszemű óriásai. Fel akart állni, de túlságosan szédült és túlságosan törődött volt. Így hát nem tehetett mást, ott maradt a csatornában. Kezét egyébként eléggé szabadon mozgatta, befogta az orrát és megadta magát a sorsnak. Páris iszapja, gondolta magában, mert biztosra vett, hogy mostantól fogva mindig ez a csatorna lesz az ágya, és mi más tehetsz a nyughelyen, csak álmodozhatol. Páris iszapja különösképpen bűzös, bizonyára sok benne az illó és a salétromos só. Ez a véleménye egyébként Nicolas Flamel magiszternek is, valamint a hermetikusoknak. Hermes Trismegistus követői, vagyis az alkimisták. A hermetikus szó hirtelen Claude Frollo főesperes képét villantotta az agyába. Visszagondolt az imént homályosan látott erőszakos jelenetre, a két férfi karjában vergődő cigányleányra, aztán arra, hogy Quasimodónak társa is volt. És ekkor a főesperes, komor, gőgös arca suhant át ködösen az emlékezetén. Aha, fura dolog volna, gondolta magában. És neki látott, hogy erre az alapra, és ebből az egy adalékból összetákolja a filozófusok kártyavárát, a feltevések ötletszerű épületét. Majd hirtelen ismét visszatérve a valósághoz felkiáltott, ohó, hiszen én megfagyok. A hely valóban egyre tűrhetetlenebbé vált. A csatornavíz minden molekulája egy-egy hősugárzó molekulát vont el Gringoire keresztcsontja tájékáról, és ezáltal Gringoire testének hőfoka kellemetlenül kezdte kiegyenlíteni a csatorna hőfokát. Váratlanul azonban egészen más természetű baj érte. Valami gyerekcsoport, aféle mezitlábas kis vadócok, akik minden időben a soha ki nem vesző kölyök nevet viselve koptatták Párizs kövezetét, és gyermekkorunkban kővel dobáltak bennünket délutánonként iskolából jövet, mert nem volt rongyos a nadrágunk. Valami ilyen kis csibészraj nevetve kiáltozva, és a szomszédok álmára ügyet sem vetve rohant az utcakereszteződés felé, ahol Gringoire hevert. Alaktalan zsákfélét vonszoltak maguk után, facipő